István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Kárpát-medence együtt élő nemzetei csak Szent István egyetemleges örököseiként együtt, egymással együttműködve maradhatnak meg, jelentette ki az országgyűlés elnöke a felvidéki Nagykaposon, ahol beszédet mondott az augusztus 20-ai nemzetünnep alkalmából. Soha nem volt könnyű az élet a Kárpát-medencében, és most a harmadik világháború kitörésével fenyegető időkben sem az, mondta Kövér László, a felvidék egyik legkeletebbre fekvő magyar lakta településén. Magyarország kormánya a legkisebbekre is odafigyel, ha küzdeni akarnak, jelentette ki a miniszterelnökségi egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára az erdélyi Búzában. Soltész Miklós a Kolozs megyei szorványtelepülés református gyülekezeti otthonának az avatünnepségén vett részt. A mezőségi falu 440 lelkes gyülekezete magyar állami támogatással épített új gyülekezeti házat a 2006-ban felszentelt temploma mellé. Magyar jövő nincs magyar gyerekek, fiatalok nélkül, mondta a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a Baranya vármegyei Geresdlakon. Potápi Árpád János köszöntötte az alkalomból odaérkezett Székely Szentegyházi gyermekkórust. Alaptalannak tartja a balti és észak-európai országok aggodalmát a Magyar Nemzeti Kártya program miatt a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter hangsúlyozta, semmilyen biztonsági kockázatot nem jelent a schengeni övezet szempontjából az orosz és fehér orosz állampolgárok bevonása. Előzőleg 8 európai ország írt levelet az Európai Bizottságnak, ha szerintük a vízumkötelezettséget lazító magyar program miatt. Oroszország tagadja, hogy közvetett tárgyalásokat folytatna Ukrajnával. A Washington Post előzőleg azt írta, Ukrajna és Oroszország küldöttségeket menesztett Katarba augusztusban, hogy tárgyaljanak a két harcban álló fél energialétesítményei elleni légicsapások leállításáról kötendő megállapodásról. Eközben a Horvát Index arról írt, 120 ezer ukrán katona gyülekezhet a belorusz határnál, Alekszandr Lukasenka fehér orosz elnök szerint. Az ukrán-magyar határszakaszon 7790-en léptek be Magyarországra tegnap, a román-magyar szakaszon belépők közül pedig 11856-an nyilatkoztak úgy, hogy onnan érkeztek, tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 54 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. 72 hatásértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől tegnapig, tájékoztatta az ORFK a távirati irodát. Az elmúlt héten az ország területén, idén az eddigi legtöbb, 141 hatásértőt tartóztattak fel és kísértek vissza. Embercsempészés miatt 3 gyanúsított ellen indult büntető eljárás. A német belügyminiszter törvényi szigorítással vett negátat a késes támadásoknak. Nancy Faeser a Bild című labban arra reagált, hogy a német szövetségi rendőrség adatai szerint a vasútállomásokon már az első fél évben 380 ilyen támadás történt, miközben tavaly egész évben 650-et jegyeztek fel. Az új törvény 12-ről 6 cm-re csökkenteni a közterületen legálisan tartható kések penge méretét, a rugós és behúzható pengéjű kések viselését pedig betiltaná. A spanyolországi rendőrség egy férfit keres, aki egy 11 éves kisfiút megölhetett egy focipályán. Az áldozat más gyerekekkel játszott, amikor egy kapucnis alak megtámadta és meggyilkolta őt, írta a BBC. A 18 év körüli gyanúsított elmenekült a helyszínről, valóságos hajtóvadászat indult, hogy elkapják. Szerbia déli részén fegyveres összecsapásban lelőtt egy iszlamista terroristát a rendőrség. A korábban terrorizmus miatt elítélt férfit Novi Pazar városában akkor lőtték le, amikor tüzet nyitott a rendfenntartókra. Azért akarták letartóztatni, mert nála lakott az a terrorista, aki június 29-én nyílpuskával rálőtt egy izrael-belgrádi nagykövetségét védő rendőrre. Életbe lépett az Európai Unió élőhelyek természetes állapotának visszaállítását célzó jogszabálya. A tagállamoknak 2030-ig az EU szárazföldi és tengeri területeinek legalább 20%-án, 2050-ig pedig az összes rossz állapotban lévő ökoszisztémáján helyre kell állítani a természetes állapotot. Az unióban lévő természeti területek mintegy 80%-a rossz állapotban van, a méh és lepkefajok 10%-át pedig a kihalás veszélye fenyegeti. Az Extinction Rebellion klímavédelmi csoport aktivistái a világ legnagyobb tengeri zsilipjéhez láncolták magukat Hollandiában. Így tiltakoztak az óceánjáró turizmus okozta környezetszennyezés ellen. Az akció miatt több turistahajó és egy olajszállító nem tudott áthaladni a területen. Végül az időjárásról. Alapvetően derült az ég, de a megnövekvő gomoly felhőkből ismét kialakulhatnak záporok, zivatarok. A csúcsőmérséklet 33-35 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk!
A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves stúdió vendégemet, Krupa Sándor, Egri Fertile mestert. Köszönöm szépen, hogy elfogadta Sanyi bácsi a meghívásomat. Isten hozta Önt mi nálunk.
Magam is igyekeztem, és köszönöm a meghívást.
Mai műsorunk témája egy szóban úgy is összefoglalhatnám, hogy a hazaszeretet. A kedves hallgatóknak majd kiderül, hogy miért is előlegezem meg én ezt a szép fogalmat, amiről nem lehet eleget beszélni véleményem szerint. Sanyi bácsi pedig ebben segítségemre lesz. Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy mind a ketten kezünkben tartunk egy fénymásolatot, egészen pontosan az Egri Népújság 1922. április 9-ei számában megjelent cikknek a fénymásolatát, amelynek címe Szakács Antal emlékére. Van ugye ez az emlékmű Eger belvárosában, sokan elmennek mellette, de talán kevesen tudják, hogy kinek is állít emléket ez az emlékmű. Mit lehet róla tudnunk?
Ez egy nagyon egyszerű emlékmű. Ez Szakács Antal emlékére, mint hogy tetszett is mondani. 1866 tavaszán volt ennek a leleplezése, amely a Marsalkó szobrász műhelyébe készült Budapesten. Vitéz Szakács Antal a 12. Haller huszárezrednek a katonája volt. Tudjuk, hogy ez Jászberényben volt, de viszont ők voltak az olasz fronton, olasz hadszíntéren, mint ilyen portyázók. És kimentek portyázni, gyakorlatilag felderíteni. A felderítők úgy az a feladata, hogy az ellenségnek a mozgását nézze. Na mostan ők kimentek, és állítólag egy olasz, ott az olasz faluban lévő lakosság a francia katonáknak a közreműködésével ők elárulták, ők meg megtámadták. Na most a Szakács Antal, aznak a hősiessége ott úgy volt, hogy a Bánhidi Antal alhadnagy úr, aki volt a vezetője ennek a huszárportjának, és ők őket kimentsék, hát Szakács Antal előre ment az ellenség elé. Azt hiszem 19 vagy 20 katonát tesz haszkételenni, majd ugye lövés hatására, még szúrás-vágás hatására lehanyatlott a lováról, és ő hősi alálltad. Eddig még ő ezeket fenntartotta, a többi magyar huszárok a Bánhidi alhadnagy vezetésével el tudtak jönni. És ez egy nagy hőstet volt.
Hősi nagy halált halt, tehát ezért is emlékeznek rá, és érdekes, hogy Krupa Sándorral beszélgetek, Szakács Antalról, de hát önök között családi kötelék is van, nem véletlenül kérdezem Önt.
Igen.
Szakács Antal.
Igen, a Szakács Antal, ő itt született Egerben, és éneki az édesanyja volt Holló Erzsébet, Szakács Mátyás édesapja, földműves ember, itt a Makári Hóse részen laktak, és hogy meghalt az édesanyja, hát újból nősült később a Szakács Mátyás, és a dédmamámnak a nővérét vette el feleségül, és ő lett a nevelő anyja a Szakács Antalnak. Állítólag az elmondások szerint én is a nagyapámnak, a még egy kicsi gyerek voltam az elmondása szerint, mert úgy volt írva az emlékművén, hogy visszakanyarodjak, hogy Szakács, TS-sel, de amúgy Szakács, egdies kifejezéssel meg így volt a Egerben itt, hogy Szakácsi. Hát a Szakácsi gyerek, így mondták, így egdiesen. És ő, hogy nagyapa elmondta, hogy igen, a Szakácsi gyerek akkor így járt, hogy ott kint meghalt, és csináltak neki egy emlékművet.
Fiatalon hunyt ő el?
Igen, 26 évesen. 26 éves volt, és az életét áldozta. És egyébként nagyon megérintette az ezrednek, az egyik ezredesének a hőstette, és írt az Egernek a előjáróságának, hogy igenis ő neki meg kell csinálni ezt az emlékművet, megérdemli, és ezt a hősiességet példaként állítani az ifjú nemzedék számára, hogy igenis volt egy hős, akit követni kell bármikor, és ezt a hazaszeretetet, ezt tovább kellene is, ez gyakorlatilag egy hazaszeretetet adott tovább, mert nem elég a két kéz, a hazaszeretetet szívből kell érezni, és ez a fiú szívből érezte, és úgy is cselekedett.
Alátámasztom mindazt, amit most ön mondott, és idézek az Egri Népújság 1922. április 9-i számából. Nekem nagyon tetszik, és szívhez és lélekhez szóló ennek a cikknek az utolsó sora, vagy utolsó sorai. Mindezeket csináljuk meg, vagyis az emlékművet hozzák létre, de minél előbb. Megérdemli ezt a mai önző és tülekedő kortól az az egyszerű egri parasztlegény, akinek teste idegen földben bolladt el, szelleme azonban annyiszor támadt fel a világháború vérzivatarában, és akinek dicsősége a mi dicsőségünk. Minden egyes szava aktuális, kedves Sanyi bácsi, ennek a mondatnak. És igen. 1922-ben született, de 2024-ben is aktuális.
Igen, és ha visszagondolunk, ha már akkor úgy gondolták, ahogy leírták, és ahogy tetszett olvasni, hogy papírra vetették az újságcikben, akkor most, ha összehasonlítjuk, akkor jóval túlszárnyoltuk. Jóval túlszárnyaltuk. És most, napjainkban, és mindig, és eddig is mindenkor nagy szükség volt a hazaszeretetre, az egymás iránti szeretettel. És nem hiába Szent István, mert ugye itt van most augusztus 20-a, meg a Nagy Boldogasszony, a mi legnagyobb magyar keresztény ünnepünk, a hazaszeretetét és a szeretet. Ez mind a kereszténység, mind ezen alapszik. És ezt az ifjúságnak, a fiatalságnak továbbadjuk. Ez a fiú is megkapta valahonnét, mert akkor még nem volt rádió, meg televízió. Úgy egymásnak, szájhagyomány útján, meg hősesség után, hogy emlékszel, fiam, ő hogy mi volt, meg mit tett. Ő neki lehet, hogy eszébe volt a Dobó István. Ugye, bármára is nézünk, ott van például Rákóczi Ferenc, őnek is az ászlaján volt Pro Deoet Patria Libertate, Istenért, a hazáért, a szabadságért. Benne volt a nemzet szeretet, a kereszténység szeretete. Hát azt nem lehet másképp kifejezni. És ő is továbbadta. Ott voltak a Dobó Istvánék. Nem egyszer elmondta, a Dobó István mielőtt kimentek a várból az egri csillagokat, itt vagyunk a Gárdonyi, az egri csillagok városában. Azt mondta, hogy védjük meg Eger várát. Ne mondhassa ránk a jövő nemzedék, hogy akik 1552-ben éltek, nem érdemelték meg a magyar nevet. Hát mostan van egy nagy kérdőjel jelen esetünkben. Mindenki a maga gondolatával ezt a helyre tudja tenni, én úgy érzem. És akkor ott van például a Balassi Bálint. Hát Balassi Bálint milyen gyönyörűen. Ő is megírta, hogy egriek vitézek, végeknek tüköri, kiknek vitézségét minden föld beszéli. Régi vitézséghez dolgotokat veti. Istennek ajánlva, legyetek immárti. Hát kellett, hogy gyönyörű.
Ebben minden benne van.
Igen, és ez tele van hazaszeretettel. És ez a sok hazaszeretet, ez összpontosult, amikor a haza megkövetelte, hogy meg kellett védeni. És ez a fiú is ebben a szellemiségben adta az életét. Én úgy gondolom.
Milyen lett ez a emlékmű? Legyen olyan kedves, írjuk le azon kedves hallgatóink számára, akik Egerben nem látták még ezt az emlékművet, de szerintem az egrieknek is érdemes elmondanunk, hogy igen, hogyan néz igen ki, és legyen olyan kedves, azt is ismertesse, hogy milyen információkat tartalmaz ez az emlékmű, és hogyan néz ki.
Ez az információ egy ilyen téglalap alakú obeliszk, amely fentről szélesedve szűkül össze, majd később egy nagy tábla vízszintesen van, és rajta egy alvó oroszlán, ami híven tükrözi a Szakács Antal hősiességét. És akkor középen még föl van írva, mert a marsalkó műhelyében felírták, hogy Vitéz Szakács Antal szakaszvezetőnek a császári és királyi gróf Haller 12. huszár ezerről 1859 nyárhó az Rivoltánál és az ő vitézségét méltatta, amely csodálatosan tükrözi. Igaz, hogy TS-sel írták a Szakács, de ő mégis visszusan Szakács volt a neve.
Példás vitézi tette elismerése, s maradandó emlékeül ezrede tulajdonosa statisztikar által emeltetve. Ez még szerepel az emléktáblán.
Igen, igen.
Ez a mondat. 1922-ben úgy fogalmazott a cikk írója, hogy minél előbb állítassék fel ez az emlékmű. Mikor állították ezt az emlékműt?
1866 tavaszán állították, és akkor leplezték is le.
Megáldásra került?
Állítólag megáldásra is került. Ez úgy nincs leírva, de állítólag megáldásra is került.
És mi az utóélete ennek az emlékműnek? Azóta hát önök a fertájmesterek, gondolom, hogy ápolják, gondozzák, megkoszorúzzák, legyen olyan kedves, erről is beszéljen.
Na most akkor, mikor ezt felállították, mindig megemlékeztek a Szakács Antalról. Elmentek koszorúzni, akkor virágot vittek neki. Jött egy pártállam nekünk 45 után. Sajnos ezt lebontották. Hányatott sorsa volt szegénynek, mert oda került először a vár feljáratba, ott a zsinagógával szemben ki volt dobva, majd utána fölvitték a várba, ott is hol ide tették, hol oda tették, meg is sérült, de viszont Bánhidi Péter, aki most az iparkamarának az elnöke, ő neki a közleműködésével, mivel neki zsokonna volt a Bánhidi Adolf, ő ezt nagy tisztelettel tette is, tehát segített a város vezetésének, még szóvá tette, hogy jó lenne felállítani, és ő neki az érdeme, hogy ez olyan méltó helyre is került, és föl lett odaállítva, és mindig le tudjuk róni a kegyeleteket. A vitézirend is általában pertelmester is el szoktak menni, de a vitézirend az állandó koszorúzója.
Mikor?
Hát mindig ilyen időtájban, amikor leleplezték. Mindig meg szokták koszorúzni, és mindig megemlékeznek egy pár mondatban. Nem felejtik el.
Krupa Sándor fertájmesterrel beszélgetek, akkor mindenképpen ki kell emelnem, hogy nem véletlenül kérdezem önt a hazaszeretetről, hiszen akárhányszor találkozunk, mindig olyan szép gondolatokat fogalmaz meg nekem a hazája szeretetével, családjával kapcsolatosan, amiből csak okulni és tanulni lehet. Ezért is gondoltam, hogy Mesterségem címere című portréműsorunk külön kiadásában beszélgessünk egymással a hazaszeretetről, mert öntől csak tanulni lehet, kedves Sanyi bácsi. Miért, vagy mitől fogalmazódik meg önben ilyen mélyről, ilyen erővel a hazának és a családjának a szeretete? Gondolom, hogy ilyen ősökkel rendelkezik ön, de hát mondja ezt el kedves hallgatóinknak ön.
Köszönöm szépen ezt a kérdést, mert elején készültem, hogy ezt mindenképpen kifejtem, de köszönöm, hogy előtt tetszett gondolkodni, és én ezt elmondom nagy tisztelettel. Én is elgondolkodtam rajta, hogy mi ez bennem. Gyerekkorom óta engem a történelmünk érdekelt, és azt szerettem. Majd a szüleim, meg a nagyszüleim, ők elmondtak, mert mind a két szülő, a nagyszülőm is, a dédszülő első és a második világháború harcolt. Hadifogoly volt édesapám. Az orosz fronton utána hadifogságba került. És elmondta ezeket a viszontagságokat. A nagyapám ugyanúgy elmondta az Uzsoki hágónál. A másik nagyapám a Magyarostetőn, Erdélybe harcolt. És hál' Istennek én úgy éreztem, hogy amikor én nekem a nagyapa vagy édesapám amit elmondott, az nekem az agyamba megfogant, tehát ott maradt, és a gondolataimban ott maradt, nem felejtettem el, és bármikor arról volt szó, én nekem mindig az, a gondolataim meg az eszembe volt, és nem tudom elfelejteni. Mai napig sem. És ezt én elmondtam az unokáimnak is, mert ott vannak a képek, meg ugye a relikviáim, amit mutatok, hogy ez volt a nagyapái, ez volt a dédi nagyapái, meg minden, és akkor őket érdekli. Például a legkisebb unokám is, meg a másik, mindegyik. És ezt tovább tudom adni. mondani. És ez nekem egy nagy feltöltődés, hogy igenis tudom. És én azt mondom, hogy mindenki azt a hazaszeretetet, meg az, amit a családjába kapja az ősöktől, azt ne feledje el, mert ez egy visszapillantó tükör. És erre a visszapillantó tükörre nagyon nagy szükségünk van, hogy lássuk a gyökereinket, hogy honnét jöttünk. A fa is a gyökeréből él. Úgy, mint mi az ősöknek a szeretetéből, az ősöknek az útmutatásából. És mi is ezt tudjuk továbbadni. És így marad meg a nemzetünk. Így maradunk meg magyarnak és embernek. Én úgy érzem.
Apropó, ha már megemlítette a kisunokáját, akkor egy nagyon aranyos, kedves történetet megosztott velem a beszélgetésre készülve. Arra kérem, hogy mondjál a kedves hallgatóknak is ezt a történetet. Hogyan hangzik?
A kisunokám jött hozzám, azt mondja, hogy papa, beteszem a biciklit. Mondom, hát kisfiam, gyere, persze, tedd be, és akkor úgy átmegy, megyek az iskolába, hát ez reggel volt iskola előtt. Mondom neki, miért ezt a katonai hátizsákot hoztatom, mert miért nem a rendes táskába raktad a könyveidet? Azt mondja, hogy azért papa, mert azt mondja, látod, itt a hevedet, amely itt a vállamon van, azt mondja, itt van a nemzeti színű szalag a szívemnél. Rávonva. Mondom, igen, nagyon jó. Jó van, mondom, örülök neki, család. Mondom, ez rendben van. Elmúlik egy pár nap, és azt mondja, hogy papa, azt mondja, tanárbácsival, én találkoztam egy tanárbácsival az iskolába akkor is mutattam, csak nem akartam neked mondani más után, vagy mikor hazajöttél. Mondom, neki mondja, drága. Azt mondja, hogy ki mondtam is neki, hogy tanárbácsi, ezt tetszik tudni, ez a három szín mi. Azt mondja, én tudom, te is tudod. Igen, azt mondja, a nemzeti színünk a piros-fehér zöld, és itt van a szívemnél. Elmondtad neki. Tudod, papa, én arra gondoltam, mert egyszer valamit nem úgy csináltunk, mink a gyerekek, azt mondja, ránk szólt, hogy mik akartok lenni, meg hogy gondoljátok, hát ezt így nem lehet. Nem vagyunk mi rosszak, azt mondja. Nem vagytok rosszak, persze. Csak hát neki meg az a dolga, hogy szóljon, hogy utat mutatjon, hogy rendesen csináljátok. Mondom neki, hát mink a hazát védjük, mi meg fogjuk védeni a hazát. Azért van nálunk.
Könyvbe lábad most is a szeme.
Igen.
Mert hogy a kisunokája ezt fogalmazta meg.
Igen. Azt mondja, és valószínű, hogy itt az unokám okult ott a tanárbácsinak az intelméről, hogy igenis, jót mondott, de míg megvédjük a hazát. Pillanat, mikor rájuk szólt, akkor lehet, hogy ő a zokon vette, de viszont utána később elgondolkodott rajta, mert mi megvédjük a hazát. Tehát ez már egy jó útmutatás volt a tanárbácsi részéről, hogy le a kalappan. Hogy ennek örülök, mert ez kellett. Kellett egy kis botlás, hogy utána az emberre jól lépteket.
És a helyes útra térjen.
Így van.
A kedves lánya is a közelmúltban egy kiránduláson vett részt, és természetesen nem esett messze az alma a fájától, ha fogalmazhatok így, és élhetek ezzel a szimbólummal, mert hogy egy találó füzettel érkezett haza, és ezt a füzetet odaadta önnek, a Hazát ne feledjétek címmel. Régmúlt idők versei, dalai, mondókái, játékai az Óvoda Múzeumból és az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum anyagából. Budapesten adták ki ezt a könyvet 2001-ben, és Sanyi bácsi örömmel mutatta nekem ezt a kiadványt. Annak pedig én örültem, hogy talált benne több olyan verset is és mondókát, amely a hazaszeretetről szól, és megkértem, hogy legyen olyan kedves erre a beszélgetésre, ilyennel is készüljön. Hát akkor arra kérem most, hogy mondja el ennek a füzetnek a történetét, hogyan jutott önhöz, és melyik mondókára versre esett a választása.
Elmentek a lányomék egyszer ilyen iskolai kirándulás alkalmán Martonvásárra, egy ilyen óvoda, meg bölcsede múzeum volt. Ott ki voltak rakva különböző nyomtatott könyvek, meg hogy több száz évre visszamenőleg, hogy a gyerekeket hogy tanították versekre, a hazaszeretetre, akkor mondjuk még azt is, hogy a kanalat hogy fogja meg. Tehát egy útmutatást kaptak, amely papírra volt vetve, és rajzokra, hogy hogyan kell a mindennapjaikat élni, és egy gyerekes formában, aki még az ő maguk gondolataiban föl tudják dolgozni, és meg tudják érteni. És itt van egy kis könyvecske, ahol különböző hazaszeretettel szóló versek vannak, amely egyik szebb, mint a másik. És akkor egyet felolvasnék, elmondanám. Mi a haza? Édesanya, édesapa, mondjátok csak, mi a haza? Talán a ház, amelyben vagyunk, amelyben mindannyian lakunk. Ez a haza? Nem gyermekem, ez csak a házunk, de amit itt körüllátunk, mert földjeink terülnek, merre kertjeink fekszenek. Ez a haza. Mindenben, mit a szemszáj talál, itt a föld, mely kenyeret ad, a folyó tele halakkal, a szőlőhegyek falvakkal, ez a haza. Amerre a hegylánc kéklik, merre a berek sötétlik, merre a róna kanyarog, melyre az égbolt leborul, ez a haza. Hol egykor őseink laktak, itt csatáztak, itt mulattak, ahol a határt ők szabták, az örösséget ránk hagyták. Ez a haza. Ahol csontjaink porladnak, az utolsó napra várnak, ahová majd minket tesznek, miről egyszer eltemetnek. Ez a haza. Az a föld, mely drága nekünk, melyet legjobban szeretünk, ahová bármerrel járunk, mindig visszavágyunk. Hát ez a haza. Hát kellett őszett. Ebben benne van minden. És én nem csodálkozom, hogyha ezekből a gyerekekből megfogani egy ugyanilyen több szakácsantal.
Adja a jó Isten, hogy így legyen.
Úgy legyen.
Sanyi bácsi, hogyan fogalmazná meg életében, milyen olyan események történtek, amelyek különösen is felkeltették önben a haza iránti nagy szeretetet és ragaszkodást?
Visszaemlékszem, a nagyapám, apai nagyapám, Krupa nagyapám, az uzsoki hágónál, ott ugye tudjuk, hogy nagy harc volt, és ott ugye az oroszok nem tudtak áttörni, tehát nagy csata volt, és azt nem felejtem el, nagyapa mondta, hogy kisfiam, azt mondja, még apád is kicsi volt, amikor én hazajöttünk, azt mondja, de tudod, amikor átléptük a határt, azt mondja, leborultunk, és megcsókoltuk a földet. Hát ettől kell szebb, ettől nagyobb hazaszeretet nem kell. De ebben minden benne van. Mert hazavágyott, és haza is tudott jönni. A jó Isten haza segítette. És mindenkinek ott volt bent, a belső zsebében az olvasó. Mennyi katonának az imakönyv? Volt, akinek például egy szívlövésnél egy imakönyv fogta még, hogy nem kapta a szívlövést. Én láttam olyan imakönyvet. És mindenki hazavágyik. És engem akkor ez nagyon megérintett, hogy tényleg a nagyapa szerette a hazát. És valószínű, hogy gyakorlatilag ez oltott be engem, hogy én is így szeretem a hazámat.
Ilyen példák álltak ön előtt.
Igen, ezek. És erre nagy szükség van. Most meg főleg. A szeretetre, az egymás segítésére, meg a tényleg a Jóisten szeretetem, meg a hit, a kereszténység. Nem hiába kaptuk minket Szent Istvántól. Nem hiába. Szent István minket, és nem beszélve arról, hogy ő a Mária oltalmába ajánlt az országot. Hát van még egy ilyen Európában. És a jó Istenek gondja vannak, mert itt vagyunk. Mennyi ilyen nomád nép eltűnt Európa még a föld felszínéről, mert elvesztek, de minket a jó Isten megtartott. A hazaszeretettel együtt.
Van kedvenc verse, költeménye, amely mindig tartja önben a lelket?
Van. Én megmondom a Balassi Bálintnak a verse, amely tényleg engem ez nagyon megérintett, mert tudjuk, hogy Balassi Bálint az Egervárban 4 évig szolgált, nagyon szerette Egert, rendkívül ilyen szerette, az a nagy reneszánsz költő, jó vagány gyerek is volt, és leírta azt, hogy egriek, vitézek, végeknek tükörik, kiknek vitészségét mindentől beszéli. Régi vitészséghez dolgotokat veti, Istennek ajánlva, legyetek, immárti. Hát kellett őszebb, búcsú a hazától. Hát így, és sajnos, hogy utána Esztergomba került, és ott arra vézett az esztergomi csatába, szakállos golyó kapta el a lábát, és akkor sajnos ez lett a vége. De ez egy kiváló ember volt.
Sok mindenről beszéltünk az elmúlt percekben, beszélgetésünk apropóját elsősorban a Szakács Antal emlékére emelt emlékmű adja, hogy most már tudják a kedves egriek és minden minket hallgató, kedves hallgató, hogy Egerben hol is található ez az emlékmű, és miért is állították, de mindemellett újból és újból meg kell, hogy fogalmazzuk, hogy nem lehet eleget beszélnünk a hazaszeretetről. Riportunk végén mit is üzenne a Szent István Rádió kedves hallgatóinak ezzel a témával kapcsolatosan?
Azt üzenném, hogy szeresse mindenki a hazáját, és az idősebbek, a fiatal generációnak az egymás iránti szeretetet, a hazaszeretetet, és az egymás iránti tiszteletet és a megbecsülést adja. Mert ettől nagyobb nincs, és erre most van nekünk nagyon nagy szükségünk. És a jó Isten adja, hogy így legyen. A szeretet, a tisztelet és a becsület. Mert ugye a dobó is azt mondta, Gergely fiam, első legyen a haza és a becsület. Ettől szebb sincs.
Köszönöm szépen a beszélgetést Krupa Sándor, Egri fertájmesternek. Sanyi bácsi, örülök, hogy elfogadta a meghívásomat, és tudtunk egymással beszélgetni a hazaszeretetről. Remélhetőleg a kedves hallgatókban is felkeltettük a hazaszeretet érzését. Önnek pedig további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Nagyon szépen köszönöm.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra! Most elhangzott portréműsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Vasárnapi adásunk témája: Szűz Mária mennybevételének teológiai és ikonográfiai alapjai. Pater Vértes Agyai László írása. Szűz Mária mennybevételének teológiai és ikonográfiai alapjai. A Mária ünnepek közül időben és térben, keleten és nyugaton egyaránt messze kiemelkedik a másfél évezredes ünnep, amely az ortodox keleten a Coimeterion Dormitio, a latin nyugaton pedig az Assumpció nevet viseli. A keresztények valójában közös nevezővel azt ünneplik, hogy az Isten méltó módon gondoskodott fiának édesanyjáról, földi élete végén is. A rátekintés más, de a lelkület és a tisztelet ugyanaz, sőt, még tanulhatunk is egymástól. A részletek előtt elég legyen az általános megállapítás, hogy a teológiai megfontolások mellett a hit igazságok felismerésében elsődleges szerepet játszott az egyház liturgikus élete, amelyben a lélek indítatására rajzolódott ki egyre világosabban Isten anyja földi életének vége. Ezúttal is igaz az ősi törvény, lex orandi, lex credendi est. Az egyház megélt liturgiája egyúttal a hite is, másképpen a liturgia ünnepi tartalma hitigasság. Az első 300 év hallgat a témáról, és az első egyházatya Szalamiszi Epifánius, aki 315-ben egy kis júdiai faluban született, és 403-ban Cipruson hunyt el. Megtérése után végiglátogatta Egyiptom híres kopt monostorait, majd visszatérve hazájába, maga is szerzetes lett, és kolostort alapított a falujában, ahol 30 éven át élt, tehát közelről is jól ismerte a helyi hagyományt. Innét nevezték ki Szalamisz metropolitájába. Epifániosz alapvetően konzervatív ember volt. Elutasította a filozófiai fejtegetéseket, és csak a hitet tisztelte, ahogy azt a hagyomány megőrizte. A hagyomány lehető leggondosabb, pontos összefoglalására törekedett, tartózkodva attól, hogy a saját felfogásából valamit is hozzáadjon. Számunkra tanúságtétele azért is fontos, mert a tiszta forrású tradíciót kereste és adta tovább. Ezek után érdekes, hogy mit is mond Mária élete végéről. Először is megállapítja, hogy a Szentírásban nem találunk semmit Mária életéről, sem arról, hogy meghalt vagy eltemették, de arról sem, hogy nem temették el. A Szentírás teljes csöndet őriz ebben. A csoda nagysága miatt, hogy az ne okozzon túlzott meglepetést az emberek lelkének. Ma személyesen így szól. Ami engem illet, arról nem merek beszélni. Megőrzöm azt az elmémben és hallgatok. Írja Panarionjában, vagyis az eretnekségek ellen írt orvosságos szelencéjében. A Lukács evangéliumában szereplő Simeon jövendülést vizsgálja, a telelkedet is tőrjárja át, Mária lehetséges vértanúsága után kutatva, majd a jelenések könyvében az elevenen égbe elragadtatást elemzi, még végül megállapítja. Lehetséges, hogy az megtörtént Máriával. Mindazonáltal nem állítom azt teljes bizonyossággal, és azt sem mondom, hogy Mária halhatatlan maradt. De arra sem következtetek, hogy halandó lenne. A Szentírás ugyanis az emberi szellem fölött áll, és ezt a pontot bizonytalanságban hagyta, hogy tiszteletben tartsa ezt a semmihez sem hasonlítható szüzet, és hogy ezzel rövidre zárjon minden alacsony és testi gondolatot ebben a tekintetben. Meghalt? Nem tudjuk. Nem sokkal később, pontosabban már nem megállapítható, ugye a 4. század vége és a 6. század eleje közt feltűnnek olyan apokrif iratok, amelyek megemlékeznek Szűz Mária Dies Natalisáról, vagyis mennyei születésnapjáról, elbeszélve a halálát és később egyre inkább a mennybevételét is. Az elbeszélések színesek és sokfélék. Elsőként a szűzanya haláláról is temetéséről szólnak, majd beszélnek a halál utáni életéről is. Két típus alakul ki közülük. Az egyik elmondja, hogy Mária teste mennybe vétetett, lelkével való újraegyesülése nélkül, így halandó teste a paradicsomban az élet fája alatt várja az utolsó ítéletet. A másik típus már helyesebb ráérzés, amikor így fogalmaz. Nagy mozgolódást támadt az egyházban, amikor elközelgett Mária életének a vége, amit az ég magasából tudtak meg. Az apostolok csodásan összesereglettek, és egymással versengve beszédeket tartottak. Ekkor Krisztus eljött, hogy magához vegye anyjának a lelkét, amit a bizánci ikonográfia bepújázó gyermek formájában ábrázol. Végül az Isten szülő teste dicsőségesen feltámadva eléri a lelkét a mennyben. 12. Pius pápa 1950. november 1-én minden szentek ünnepén tette közé Munificentissimus Deus kezdeti apostoli rendelkezését, amelyben röviden összefoglalja a dogma fejlődés legfontosabb állomásait. A szent egyházatyák és a nagy hittudósok az Isten szülő mennybevételéről úgy beszéltek ünnepi homiliáikban és szentbeszédeikben a néphez, hogy az a keresztény hívők előtt már ismeretes és elfogadott igazság, és azt még érthetőbben ki is fejtették. Az ünnep értelmét és tartalmát mélyreható érvekkel tárták hallgatóik elé. Főként azt igyekeztek világosan kifejteni, hogy ezen az ünnepen nem csak azt ünnepeljük, hogy a boldogságos Szűz Mária teste nem volt alávetve a romlandóságnak, hanem azt is, hogy ő a halál felett diadalt aratott, és egyszülött fiának, Jézus Krisztusnak példájára az ő teste is megdicsőült a mennyben. Ennek az egyházi hagyományban levő igazságnak a legkiválóbb hirdetője damaszkuszi Szent János. Amikor a boldogságos Istenanya test szerinti mennybevételét párhuzamba állítja az ő többi kiválóságával és kívánságával, lángoló ékes szólásával azt mondja, illő volt, hogy ő, aki szüzességét a szüléskor is sértetlenül megőrizte, halála után is megőrizte testét minden romlástól. Illő volt, hogy ő, aki teremtői gyermekeként hordozta méhében, Isten hajlékába jusson. Illő volt, hogy a jegyes, akit az atya jegyzett el, a mennyei otthonban lakjék. Illő volt, hogy ő, aki születéskor a fájdalom tűrétől mentes maradt, de amikor fiát a kereszten látta, a szívét döfte át a fájdalom tűre. Ott lássa a fiát az atya mellett trónulni. Illő volt, hogy az Isten anyjáé is legyen az, ami a fiáé, és hogy minden teremtmény tisztelje őt, mint Isten anyját és szolgáló leányát. A Szent Egyházatjának minden bizonyítéka és megfontolása, mint végső alapra a Szent Írásra támaszkodik, amely Isten Szent Anyját úgy állítja szemünk elé, mint aki isteni fiával a legszorosabb kapcsolatban van, és az ő emberi sorsában mindig részesedik. Főként pedig arra kell nagyon figyelnünk, hogy a szentatyák már a második századtól kezdve Szűz Máriát úgy említik, mint új Évát az új Ádám mellett. Bár alá van neki rendelve, de mégis a legszorosabb kapcsolatban van vele még abban a harcban is, amelyet az ős evangélium előrejelzése szerint az alvilági ellenséggel szemben a bűn és halál feletti teljes győzelem fejezett be. E kettő feletti győzelmet a nemzetek apostola mindig összekapcsolja írásaiban. Mivel pedig Krisztus dicsőséges feltámadása ennek az említett győzelemnek a lényeges része és egyben végső győzelmi jele, ezért ebből arra is kell következtetni, hogy Mária szűzi teste is megdicsőült, hiszen fiának ez a harca közös volt a boldogságos szűz harcával. Ugyanez az apostol ugyanis ezt mondja. Amikor ez a halandó test halhatatlanságba öltözik, akkor teljesedik be az írás szava, a győzelem elnyelte a halált. Ezért tehát Isten fölséges anyja Istennek ugyanazon egyetlen, előre elhatározott akarata szerint titokzatos módon egybekapcsolódott Jézus Krisztussal, szepültelen fogantatásában, Isten anyaságában és sértetlen szüzességében, és azzal, hogy oly nemes társa volt megváltó Istenünknek, aki teljes diadalt aratott a bűn és annak minden következménye felett. Így Szűz Mária végül is mintett kiváltságainak legfőbb koronájaként elnyerte a mentességet a sírban való romlástól, és Szent Fiához hasonlóan, legyőzve a halált, testével és lelkével felvétetett a mennyei dicsőségbe, ahol Szent Fiának, az örökké valóság halhatatlan királyának a jobbján, mint királynő tündököl. 12. Pius pápa szerint az egyházi hagyományban rejlő igazságnak a legkiválóbb hirdetője damaszkuszi Szent János, aki 645 körül a szíriai Damaszkuszban született, és 750 tájt halt meg a Jeruzsálem közelében fekvő Már Szaba kolostorban. Ő egyúttal az ortodox és katolikus egyház utolsó közösen tisztelt egyházatja, akit 13. Leó pápa 1890-ben az egyház tanítók sorába emelt. Jól ismeri a helyi hagyományt az Isten anya életének a végéről, amely szerint az apostolok isteni intésre gyűltek össze a Jeruzsálem melletti Getsemáni kertben, ahol Mária háza állott. E források alapján verset ír, amely meghatározó lett az ikonográfia fejlődése szempontjából. A vers az Isten szülőt a halálos ágyán mutatja, aki így szól a köréje sereglő apostolokhoz, Szent Fia tanítványaihoz. Vegyétek gondba az én testemet, kéri tőlük, majd nagy tisztelettel egyszülött fiához fordul, és te, fiam és Istenem, vedd magadhoz az én lelkemet. Ahogy az Úr Jézus az ő óráján, a keresztül, a mennyei atya kezébe ajánlotta a lelkét, úgy az Isten szülő anya is a mennybe ment fia kezébe ajánlja a lelkét. Ez az a mozzanat, amely meghatározó eleme lett a keleti ikonográfiának, mind a Szentföldön, mind Konstantinápolyban. A Mária elszenderedése ikon közepén, apostoloktól körülvéve fekszik a szűzanya, amikor a mennyei dicsőség mandorlájában megjelenik a fia, és pólyába csavart kisgyermek formájában kezébe veszi szülőanyja lelkét. Ez az ikontípus nem csak keleten terjedt el, hanem főként Konstantinápoly 1204-es visszafoglalása után az ott tapasztaltak jegyében megérkezett Rómába, és megjelent a Mária elszenderedése ikon a pápai bazilikák abszis mozaikjain is. Elég csak a Santa Maria Maggiore bazilikát szemléni, a főoltár mögött ragyogó szentély mozaik nagyképe, amelyet Jacopo Torriti készített a 13. század második felében, Mária mennyei trónra vételét és megkoronázását mutatja, míg az alatta húzódó jelenet a szizonya életének végét mutatja, pontosan a keleti ikonográfia előbb említett hagyománya jegyében. Egyidős ezen alkotással Pietro Cavallini hasonló mozaik ikonja az ugyancsak római Santa Maria in Trastevere bazilikában. Lám, kelet hagyománya a leggyelesebb helyeken otthonra lelt a nyugati kereszténység fővárosában is. Érdemes felidézni a már korábban említett, apolikusan hagyománytisztelő 4. századbeli júliai egyházatja Szalamiszi Epifániost értesülését Szűz Mária életkoráról. Eleink éppen olyan természetessége volt a kíváncsiak hitük alakjainak az ismeretére, mint ahogy azt mi is napjainkban tesszük, de imán sajnos nem annyira a hitünk alakjai iránt vagyunk kíváncsiak. Az Epifániosz közvetítette hagyomány szerint Máriát a szülei 7 éves korában ajánlották fel a jeruzsálemi templomnak, ahol a kislány 6,5 évet töltött, majd további fél évet József házában. Ebben az időben történt Názáretben az angyali üdvözlet a 14 éves fiatal lány feltétlen igennyével. A hagyomány szerint ezután együtt élt a fiával a názáreti házban 30 éven át, majd elengedve nyilvános működését megkezdő gyermekét, a szolgáló lány anya alázatával követte időről időre 3 éven át a messiás gyermeket, míg nem ott állt a keresztje tövében. Ekkor már 48 éves volt Mária. Fia mennybe menetele után 24 éven át együtt maradt az Úr szeretett tanítványával, ahogy János evangéliuma is említi, attól az órától fogva házába fogadta a tanítvány. Összegezve az említett adatokat adódik, hogy Mária 72 éves volt, amikor eljött az ő órája. A keleti hagyomány megőrizte azt az éneket, amely bizonyos értelemben a Magnifikát örömhírvételének a megfelelője. Isten anyja pedig, amikor eljött az ő órája, felújongott a lelkében. Áldalak téged, aki mindenkinek áldást osztasz. Áldást mondok dicsőséged hajlékára. Áldalak téged, aki a világosságot megteremtetted, és aki lakást vettél az én méhemben. Áldom kezed minden művét, amelyek teljes alávetettséggel engedelmeskednek neked. Áldalak téged, aki megáldottál minket. Áldom az életnek ajkadról fakadó minden igéjét, amelyet nekünk adtál. Mert hiszen megígérted nekem, hogy amikor kilépek a testből, köröttem összegyülekezik minden apostol. És ím, itt vannak most, én pedig köztünk, mint a gyümölcshozó szőlőtő, épp úgy, mint amikor te voltál velem. Áldalak téged minden áldással. Váljon valóra a másik ígéreted is, midőn engem arról biztosítottál, hogy amikor kilépek a testből, meglátsz engem. Nyugat ikonográfiája egy leegyszerűsített utat követett, amely Mária mennybevételét ábrázolja, ahogy elhagyja ezt a földi életet. A képek az angyali seregektől körülvett, és a mennyei dicsőségbe költözött Máriát mutatják, aki ugyanúgy a szolgálólány bizalmával és alázatával fogadja a sorsát. Legyen nekem a te akaratod szerint. Magyarország első templomát, az esztergomi bazilikát, az alapító szent király példáját és szándékát követve a mennybe fölvett nagyboldogasszonynak szentelték. Michelangelo Grigoletti velencei művész festette meg Tiziano Assunta képe nyomán Mária mennybevételét a főoltárra. Tiziano eredeti képe Velencében a ferencendiek frári templomának oltárképe, és szerencsére ott is szemlélhető ma is, ahová teremtették, és ahol imádságos tisztelettel övezték mind a liturgiában, mind az egyszerű templomlátogatás során. 1516-ban bízta meg a templom ferences bérjele az akkor 26 éves Tizianót, hogy egy óriási, közel 7 méter magas képet fessen. 2 év múlva felavatták a képet, igaz, a ferencesek nem csak egy csalódottságával, mert túlságosan újszerűnek találták azt. Pedig igazi mesterművet kaptak. Igaz, Tiziano változtatott a hagyományos modellen. A mennybe fölvett Máriát nem a fia, hanem az örök atya fogadja. Belőle sugárzik fiának anyjára az aranyfény, amely a mennyei dicsőség ruhájába öltözteti azt, akit boldognak mond minden nemzedék. 100 évvel később még tovább lép és tovább egyszerűsödik a téma a harmonikus és mélyhitű Guido Reni festményén, amikor már csak a mennybe fölvett Szűzanyát ábrázolja, aki a földi vörös színű köntösére égszínkép palástot kap, és keze hálás mozdulatával egyszerre maradt hálás teremtmény és választott közbenjáró. Zárjuk emlékedésünket nagy boldogasszony szentmiséjének könyörgésével. Mindenható örök Isten, te a szepültelen Szűz Máriát, fiad édesanyját, testével, lelkével az örök dicsőségbe emelted. Ott, hogy mindenkor az odafönt valókra törekedjünk, és egykor vele együtt részesei lehessünk dicsőségednek. Szűz Mária mennybevételének teológiai és ikonográfiai alapjairól szóló emlékedésünket hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották.
A nap verse.
Tárlat a sátán műremekei. Boldog, akit pálinka butít, boldog, kit a szépség kápráztat, boldog mind, aki csak részleteket lát. De ha anya helyett egy Isten nyitotta föl szemed, akkor a halálos évben mindenütt tűz lobog fel, tűz kering körötted, és te mindenütt őt látod, a mozgó viperalángot, a tüzet, amit széthurcol a mozgó ember a földön, a tengereken, a parázsagyú gondot, a tűzkígyókat látod csak az éjben, a mulcs a jövő üveghegyein túl, a nyugtalan önzés gyújtogató parazsát, a tüzet, tűzoszlopokat, aranyrudak és a puskatűz aranyát. Átkozott vagy, ha látni tanultál, átkozott vagy, ha látod a sátán mennyi szent tüzéből festi be a halál gyászpompás keretei közé, műremekét, az életet. Jaj neked, aki látsz, jaj neked, Isten látó fia, jaj, mert bárhova fordulsz, örökre előtted az idő vándor falain az ember égő tárlata. Számodra nincs butulni ital, vakulni szépség, s üsbár karót boldogtalan szemedbe, feléd a végső éjszaka egéről is az oldhatatlan tűzvész rémült freskói lobognak.
Szabó Lőrinc a Sátán műremekei című versét Szilágyi Tibor mondta el. Szabó Lőrinc költőműfordító 1900. március 31-én Miskolcon született. Apja mozdonyvezető, vasúti fékező, felmenői földbirtokosok, református lelkészek, tanítók voltak. 1908 és 18 között a debreceni református főgimnáziumban tanult, itt tett hadi érettségét. A frontok összeomlásáig katona volt, majd Budapesten a Műegyetem gépészmérnöki karára, később a bölcsészkar magyar-német-latin szakára iratkozott be. Verseivel megkereste Babits Mihályt, aki barátságába fogadta. 1921-ben állást kapott az Est lapoknál, azaz a Pesti Napló, az Est és a Magyarország című folyóiratoknál. 1932-ben, majd 37-ben másodszor, 44-ben harmadszor Baumgarten díjat kapott. Ekkoriban a népi írók mozgalmával, majd egy időre jobboldali politikai körökkel került kapcsolatba. 45 után vizsgálati fogságba került, ahonnan barátai közbenjárására szabadult. 1947-ben a Magyar Írók Szövetségének tagja lett, de egyre inkább az irodalmi élet perifériájára szorult, 49-től nem publikálhatott műfordításokból tartotta el magát. 1954-ben József Attila díjjal, 57-ben Kossuth díjjal tüntették ki. Szabó Lőrinc 1957. október 3-án hunyt el Budapesten.
A nap imája.
Háromság, istenség, örök egység, fennség, szabadság, legfőbb birgalom, napfény, tűzláng, akarat, hegycsúcs, ösvény, szikla, hegység, kőszál, forrás, patak, híd és élet. Ó, üdvözítő, teremtő, megmentő, megváltó és vég nélküli fényesség. Ó, gyámolító, tisztesség, tisztaság, ragyogás, illat, ki halottakat ébreszt. Csúcs, szakadék, királyok királya, törvények törvénye, büntelenül semmit nem hagyó, angyalok fényessége. Te, kit az égi kórusok mind imádnak, neveden szólítanak. Te, kit dicsérnek és énekelnek. Te, kit örökké szeretnek. Ó Isten, ó hős, dúsvirág, élő rózsa, irányíts minket, ments meg minket, vezess minket a magasságos trónusok és az igazi örömök felé. Ó tisztesség, Ó erősség, te igaz és igazságos vagy. Te szent és jó, szilárd és magasságos vagy. Tied, Uram, a dicséret örökké.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!